Meggyőződésem, hogy minden ember keresi Istent, akár tud róla, akár nem. Tehát tudatosan vagy tudatlanul mindenki keresi őt. Mindenkinek a belsejében van egy olyan űr, amit nem tud betölteni semmi mással. Nem biztos, hogy ez mindenki számára megfogalmazódik, sőt, biztos, hogy nem fogalmazódik meg mindenki számára, hogy van benne egy olyan űr, amit nem tud betölteni semmilyen módon. És mint tapasztaljuk, az Úristen megengedi azt, hogy megpróbáljuk ezt az űrt betölteni. Tehát, hogy bűne az, hogy megpróbáljuk ezt az űrt betölteni különböző dolgokkal. Hát Isten szerint az, de mégis megengedte, amit ugye a Teremtés könyvében Ádám és Éva elkövetett. Bűn volt-e? Persze bűn volt az, mindazonáltal Isten megengedte. Miért engedte meg? Azért, mert ő nem rabszolgákat akart magának, hanem gyermekeket. Hogyha ő engedelmes, bólogató rabszolgákat akarna magának, akkor nyilván ezt a lehetőséget nem engedte volna meg nekünk. Tehát megengedte a bűnt. Mindazonáltal elmondta, hogy lesz annak következménye. Annak a következménye a halál. És megad minden lehetőséget arra, hogy lássuk meg, hogy merre tart az életünk, a saját elképzelésünk szerint élt életünk, hogy jussunk belátásra. Tehát lássuk meg, hogy az életünk merre tart. Azt, ami, az élet, amit mi irányítunk, mi kontrollálunk, mi uralunk, merre tart. És jussunk belátásra, hogy hatalmas szükségünk van arra, hogy ne mi irányítsunk, hanem ő, mert a mi irányításunk nem oda-vissza, ahova szeretnék menni. Tehát azt mondja a Teremtés könyvében, hogy olyanok lesztek, mint Isten. Urak lesztek ti is. És tapasztaljuk azt, hogy mit jelent úr lenni. És ami teljesen nyilvánvaló az az, hogy úrnak lenni azt jelenti, hogy bántjuk egymást. Fájdalmat okozunk egymásnak, magunknak. Öregedünk, megbetegszünk, tönkre menjünk. Ezt jelenti úrnak lenni, Istennek lenni emberként. Isten megengedte ezt. Mert nem akar rabszolgákat, akik azért engedelmeskednek, mert félnek tőle, rettegnek tőle, mint egy mint a kivégző osztaktól, vagy mit tudom, a gyilkostól. És az a kérdés merült fel bennem, hogy ha az ember ezt az űrt be akarja tölteni különböző módon, és rájön arra, hogy nem tudja betölteni semmilyen módon. Tehát a tévelgés összes lehetőségével, amit az ember valaha megtalált, legfőképp ugye a paráznaság, testi és lelki paráznaság, az beleértve nem tudja az ember betölteni ezt az űrt. És akkor itt megjelenik az a gondolat a fejében, hogy mi van, ha ezt az űrt csak Isten tudja betölteni. És itt már ugye kezdi megközelíteni az igazságot. De csak megközelíteni. Miért? Azért, mert amikor az ember ezt a kérdést felteszi, mert a lelkében foglalkoztatja őt Isten. Amikor ezt a kérdést az ember felteszi, akkor ő még mindig intellektuális síkon mozog. Az intellektus, az intelligencia, a szellem síkján mozog, de Isten lélek, mondja az Úr Jézus. Nem agy, nem egy ilyen agyba betömködhető szellemi halmaz, szellemi tartalom, hanem Isten lélek. És amikor az ember az ő intellektusa szintjén próbálja megismerni Istent, noha az irány jó, mert legalább elismert az ő létezését, még mindig tévelyek, mert nem tudja azt, hogy az intellektus nem fogadhatja be Istent. Az intellektus nem fogadhatja be Istent. A világ összes könyve, amit az emberek valaha megírtak, és meg fognak írni, nem fogadhatják be Istent. Hát akkor miről beszélünk? Akkor hogy akarom én Istent csapdába csalni, hogy akarom bezárni az én szellemem, értelmem börtönébe. Hát a szellem az ugye értelem. A magyar nyelvben hiába variáljuk, okoskodunk, hogy jaj, hát a szellem, s a psziché, s a pneuma, s a mit tudom én mi. Emberek, a szellem a magyar nyelvben, ha tudunk magyarul, akkor tudjuk azt, hogy a szellem az értelem. A szellemi képesség az nem lelkiismeret, emberek. Ezt ahogy fel kéne fogjuk. Akinek jó szellemi képessége van, nem azt jelenti, hogy jó lelki ember. Aki a tudományban jó, az intellektus, tehát a szellem, az mindenképp az ember értelemhez asszociált fogalom. Kivéve az okkultizmust. Ilyen szellemidézés, meg röpködő szellemek. Tehát nincs értelme belekeverni Istent ebbe a dologba, mert neki ez semmi köze nincsen. Szóval, amikor úgymond Istenről gondolkodunk, és próbáljuk őt úgymond bekeríteni, hogyha minden könyvet elolvasnánk, amit emberek valaha írtak, és írni fognak, akkor sem tudnánk őt bekeríteni, egy tömlőbe belehelyezni, lehetetlen. És az a kérdés merült fel bennem, hogy miért nem lehet bebizonyítani Isten létezését. Egy olyan kérdés, ami állítás is, mert ez a kérdésre azt láttam, hogy nem lehet, egyszerűen nem lehet bebizonyítani Isten létezését. Kérdés az, hogy miért nem lehet bebizonyítani Isten létezését. Egyrészt azért, mert az, hogy az Isten létezése bizonyítva legyen, az nem az ember feladata, hanem az Isten feladata. Tehát, hogyha én be akarom bizonyítani az ő létezését, az még mindig rólam szól, az emberről szól. Én akarom bebizonyítani az ő létezését. Hogyha be tudnám bizonyítani Isten létezését, tegyük fel nekem ezt, Isten megengedné, hogy bebizonyítsam az ő létezését, azáltal Istenné tenném magamat azok számára, akik keresik őt, mert bennem keresnék őt, bennem látnák őt, és ezáltal ezeket az embereket elszakítanám Istentől, annak lehetőségétől, hogy ők személyesen megtalálják, egészen pontosan találkozzanak Istennel. Érthető, amit mondok? Nem azért nem lehet bebizonyítani Isten létezését, mert nem léteznek megfelelő logikai érvek arra, hogy bebizonyítsuk az ő létezését, hanem azért nem tudjuk bebizonyítani az ő létezését, mert Isten maga nem akarja, hogy mi bizonygassuk az ő létezését. Ezért a Pál apostolnak a vitája is nem értelmezhetők úgy, hogy Pál apostol próbálja bizonyítani, vagy ő bizonyítja Isten létezését. Mert hogyha ő bizonyítaná be Isten létezését, akkor ő magát isteni tenné az emberek számára. Ha én bebizonyítom Isten létezését logikai érvekkel, akkor én isteni teszem magamat az emberek számára. És azáltal elveszem tőlük azt a lehetőséget, hogy ők maguk nyerjenek, kapjanak bizonyítékot Istentől személyesen. Arra vonatkozóan, hogy Isten létezik. Azt mondja a bölcs Salamon, hogy a könyvek írásának nincsen vége. Tehát lehet írni a könyveket, hogyha 1000 évig élnénk, akkor 1000 évig írnánk a könyveket Istenről, vagy arról, amit megtudtunk Istenből, Istentől. Azonban a kérdés az, hogy az embernek ki bizonyítja be Isten létezését? Egy másik ember, vagy pedig Isten maga? Akkor mi értelme róla beszélni, hogyha már amúgy sem tudom bebizonyítani az ő létezését, sőt, még hülyét is csináltok magamból, akkor mi értelme róla beszélni? És a választ a kérdésre megadja Jézus, amikor azt mondja, hogy az én eledelem az, hogy cselekedjem atyám akaratát. Tehát Jézust táplálta az, hogy Isten akaratát cselekedte. Az ő lelki tápláléka az volt, hogy cselekedte Isten akaratát. Azért beszélek én Istenről, vagy Istenből, hogy nekem legyen lelki táplálékom. ez az, amit a vallások általában figyelmen kívül hagynak. Az én célom nem az, hogy meggyőzzek embereket, mert nem tudok senkit sem meggyőzni. Az én célom az, hogy legyen nekem közösségem Istennel, mert valahányszor ő belőle szólok, nekem közösségem van ő vele. Ez a közösség engem megtart, és azáltal, hogy nekem közösségem van ő vele, akik engemet hallanak, kapnak inspirációt, kapnak jó kérdéseket, tegyük fel, amelyekre megpróbálhatják megkeresni a választ, vagy kérni a választ Istentől. A másik dolog az, hogy noha én nem tudom bebizonyítani azt, hogy Isten létezik, sőt, Jézus sem tudta bebizonyítani, hogy Isten létezik, hanem Isten maga bizonyította be azt Jézuson keresztül, az ő gyermekein keresztül, hogy ő létezik. Azt mondja ő, hogy ne annak örüljetek, hogy a lelkek engednek nektek, engedelmeskednek nektek, mert benne van Istennek a bennetek van Istennek a lelke. A lelkek, az emberek engednek nektek, mert érzékelik, tapasztalják Istennek a jelenlétét. De azt mondja Jézus, hogy ne ennek örüljünk, hanem annak, hogy a mi nevünk fel van írva az életkönyvébe. Tehát nem azért beszélek, hogy valamit bizonyítsak, hanem azért, mert örömöm van abban, hogy közösségem lehet Istennel, az Atyával. Hogy ezt valaki érti, vagy nem érti, valakinek megadatik, hogy értse, amiről beszélek, vagy nem adatik meg, az mellékes. Az mellékes, emberek. Mert a legfontosabb az, hogy az én nevem legyen felírva az életkönyvébe. És azért beszélek. Jézus azt mondja, hogy az én eledelem az, hogy cselekedjem Atyám akaratát. Az ő neve benne van az életkönyvébe. És azért beszél, mert az ő neve benne van az életkönyvébe, és ezért az életkönyve megnyilvánul rajta keresztül. És Jézus maga nem tudta bebizonyítani mindenki számára, hogy Isten létezik, vagy hogy ő Istentől van. Következésképp az ő célja sem az volt, hogy bizonygassa Isten létezését, hanem az volt, hogy engedje Istent magán keresztül megnyilvánulni, hogy akiket vonz Isten, láthassák ő benne az ő dicsőségét. Ez ami az ember számára felfoghatatlan. Mert mi megszoktuk azt, hogy mi mindent bebizonyítunk, és észre sem vesszük, hogy mennyire bezártuk magunkat az elme börtönébe. És a durva az, hogy még Isten nevében is bezárjuk magunkat az elme börtönébe, és nem vesszük észre, miért fölösleges minden bizonygatás. A bizonságtétel nem fölösleges, az hasznos, az nekem hasznos. Ha én bizonságot tehetek Istenről, akár az online térben, az interneten vagy élőben, az nekem hasznos. Hogy valakinek az hasznos lesz-e vagy nem, nem tudhatom. De az már nem az én dolgom. Ha úgy kedves Istennek, akkor hasznos lehet az még másnak is. Hasznos lesz másnak is. A bizonságtétel és az Isten létezésnek a bizonyítása között hatalmas különbség van. A bizonságtétel Isten akaratáról szól. A bizonságtétel Isten akaratát nyilvánítja meg. A bizonygatás az énről szól, hogy én, ego, latinul, ego, akarom bebizonyítani azt, hogy Isten létezik. Tehát villogni akarok abban a státuszban, hogy én tudom, hogy Isten létezik, és nekem nagyon jó a logikám. Logikai érveim vannak arra, hogy Isten létezik. Noha ez így van a valóságban, de nekem fájdalom és teher, hogy én a saját értelmem szerint dicsekedjek, vagy bizonygassam az ő létezését. Ez hatalmas teher számomra. A bizonságtétel az, hogy Isten szól általam. Az, hogy én bizonyítom az ő létezését logikai érvekkel, vagy bármilyen emberi érvekkel, az az egomról szól, rólam szól. Az még mindig a széles út, a halál útja. Különben is a logikai érvek szintjén, vagyis az emberi elme élet szintjén, emberi szavak szintjén rengeteg lehetőség van a tévelgésre, a bizonygatásokra, a vitákra, amire azt mondja Isten Pál apostol által, hogy a meddő vitát kerüljétek, nincs semmi értelme. Kár a gőzét, sőt a lélekét is kár, amit beleöltök a meddővitába. Nincs értelme. Ha valakit Isten nem vonz, te, hogyha felrász, akkor sem fogod őt meggyőzni arról, hogy Isten létezik. Lehetetlen. Akit Isten vonz, ő gondoskodik arról, hogy milyen eszközököt kínál fel számára, amelyek révén ő megismerheti Istent, és bizonyosságot szerezhet Isten létezéséről. Tegyük fel, hogy ön egy kemény, intelligens ember, azzal provokál, hogy bizonyítson be Isten létezését számára, és van válaszom minden kérdésére, és mégsem mondom a választ. Hogyha van válaszom, akkor miért nem mondom a választ az ő kérdéseire? Azért, mert Isten nem akarja, hogy mondjam. A választ én kaptam magamnak. Azt nekem ajándékozta mindenható Isten a választ. És ő nem azért kérdez engemet, hogy megismer Istent, hanem azért, hogy versenybe szálljon velem, érveljen és győzzön, az egó sikján győzzön. Ezért a vita, hogyha belemek a vitába, az már nem Istentől van, hanem az elbukott emberi gondolkodástól, az ördögtől úgymond. Ördögi gondolkodás. Tehát nincs semmi értelme. Volt olyan, hogy felhívtak, vagy megkerestek, és kívánták, hogy beszéljek velük, és mondtak olyan is, hogy nem fogom megbánni, mert őket valóban érdekli az, amit mondhatok. És nem volt nekem békességem arra, hogy beszéljek velük. Nem volt békességem egyszerűen. Hiába tudtam a választ a kérdésükre, nem válaszolhattam. Milyen kemény. És azt mondja Poncius Pilátus Jézusnak, hogy nem érted, hogy hatalmam van elvenni az életedet, vagy pedig megtartani azt. Azt mondta neki, hogy nincsen hatalmat fölöttem. Mert ő nem beszélt. Tehát Poncius Pilátussal Jézus nem beszélt. Néhány szót mondott, de nem beszélt. Tehát nem látta semmi értelmét annak, hogy beszéljen. Nem akarta magát megvédeni, hisz tudta, hogy az meg kell történjen, ami végül megtörtént. Tehát Jézus nem azt mondta, amit kérdezett tőle Poncius Pilátus, vagy pedig Nikodémus, vagy bárki másik, bármelyik másik személy, hanem ő azt mondta, amit az Atya mondott neki, és ez a beszéd, emberek. Az élet beszéde nem az, hogy én válaszolok az emberek kérdéseire, kérdez felelek. Ez egy ilyen guru, meg életmód tanácsadó, ezt megcsinálhatja, aki az elmében futkorászik, villogtatja a saját elmét, ő ezt megcsinálhatja, de Isten gyermeke nem csinálhatja meg ezt. Ő nem játszhatja azt, hogy kérdez felelek, de akkor provokálnak és kérdeznek, hogy ez hogy van, meg mint van, meg, és akkor válaszolsz, mint, és akkor hirtelen észesen veszed, és te már is mester lettél, guru lettél számára, és már el vagy bukva, már elbuktál, mert te nem azt mondtad, amit Isten mondott neked, hogy mondjat, hanem te az ember kérdésre válaszoltál. Nikodémus, amikor Jézus megkereste, akkor Jézus nem a Nikodémus kérdésére válaszolt, hanem ő azt mondta, amit hallania kellett Nikodémusnak. Ez a különbség az igazság és az okoskodás között. Hallja ezt valaki? Én, hogyha már meghallom, az már az is hatalmas nagy dolog, mert értem van az egész. Tehát Jézus nem Nikodémusnak válaszolt, nem a Nikodémus kérdésére válaszolt, hanem ő azt mondta, amit Isten mondott neki, hogy mondjon. Ez, ami nem mindegy. Figyeld meg a gurukat YouTube-on, vagy akár élőben, vagy előadás, meg hátradás, mindenféle színház, az igazság nevében. Kérdez, felelek, és ez arról szól, hogy van egy főember, egy guru, egy tanító, és ő villog, élvezkedik abban, hogy az emberek kérdezik őt, és ő válaszol minden kérdésükre, hogy mekkora nagy észű, milyen nagy tanító. És itt jön be a Krisztus szava, hogy senkit ne nevezzünk tanítónak, mesternek, gurunak, mert nem létezik más. Nincs más tanító, nincs más mester, mint a Krisztus. Azáltal, hogy én emberekre figyelek, tanítókra, gurukra, én becsapom őket, magamat is, mert elhittem, hogy van más tanító, Isten lelkén kívül, a fiunk kívül, Krisztuson kívül. Jézus, amikor beszélt, akkor nem azt mondta, amit az emberek tőle kérdeztek, nem arra válaszolt, hanem ő azt mondta, amire szükségük volt, hogy hagyják ahhoz, hogy felébredjenek. Mert ő nem magából szólt, hanem Istenből szólt. Ez az Isten gyermeke. akkor vagyok én is Isten gyermeke, hanem magamból szólok, hanem Istenből szólok. Nincs értelme más beszédnek, nincs értelme a fecsegésnek. Beszélhetnék én reggeltől estig volna amiről, és lehet, hogy mit tudom, ez lenne egy ilyen katarzist eredményezne az én elmémnek, hogy jaj, már megint milyen jól megmondtam, és közben én nem Istenből szóltam, hanem csak én élvezkedtem. Ilyen mentális önkielítés, az agyam játszmázott, az elmém élvezkedett csupán, én nem Istenből szóltam. Én csak a szürkállományomból előhoztam azt, amit tőlem kértek, megrendeltek a megrendelők. Ez még mind szellemben történt, agyban történt, és nem lélekben, semmi közöm nem volt Istenhez, hanem egyszerűen csak villogtam Isten nevében. Hát, bele sem merek gondolni abba, hogy ezt hányszor megcselekedhettem, és tényleg Isten könyörüljön rajtam mindannyiunkon, hogy meglássuk a különbséget az elme játszmája és a lélek szava között. A szellemnek a játszmája, az agymenésnek a jelenségei és a lélek szava között. És ez az agyi játszma, az elme játszmája már 2000 évvel ezelőtt is veszélyes volt, mert az embereket agyban tartotta, elmében, okosságban tartotta, farizeusságban tartotta. Mennyivel inkább most, mert ezelőtt 2000 évvel nem volt annyi elme élet, mint most. Most rengeteg az elme élet, akkor kevesebb volt, de akkor is ez eléggé veszélyes volt. Nem, hogy most, az elme élet, az elmének a játszmái. Olyan kérdések vannak mostan, olyan kérdések jelentek meg az emberi technika, az emberi eszközök, eszköztárak bővülésével, amelyekre néhány évtizedre még csak nem is gondoltak az emberek. És ezek a készletek, ezek mind bővülnek, tehát egyre több van. Egyre több olyan téma van, ilyen emberek által kitalált téma, amire az ember reagálhat, de hogyha az ember arra reagál, ami a hiába valóság provokációja, akkor ő még mindig agyban van, szellemben van. Ezért történhetett meg az, hogy Magyarországon a szent lelket lecserélte az amerikai szent szellem, a kereszténység, a hívő társadalom agyban van tartva teljes mértékben. Agyban futkorászik, dogmák szerint, sémák szerint, akár a Biblia szerint, akár emberi tudományok szerint, de a lelket, a szent lelket széles ívben kikerülve, elkerülve. Ennek pedig nem sok értelme van. Azt kell mondjam, hogy mivel sok ilyen hazba részt vettem, és meggyőződésem, nagyon sok harc hiába való fölösleges harc volt, amit én nem tudtam akkor, az történt, hogy úgy eléggé megfáradtam, érzem a fáradtságot magamon néha, és úgy vágyom arra, hogy megpihenhessek, hogy az agyam, az elmém, az én intellektusom teljesen elhallgasson, gyámolta annál váljak, mint a gyermekek teljes mértékben, hogy ne tudjak okos lenni, okoskodni, semmi okosat mondani, ne tudjak beszélni fölöslegesen, de ez szintén lehetetlen számomra, az ember számára lehetetlen. Csupán felismertem azt, hogy mi a helyzet. A helyzet az, hogy az elménken keresztül az úgynevezett sátán, az ördög bekerített minket és a hatalmába vet minket. És Isten jelenléte nélkül, az ő ereje nélkül, a Szentlélek ereje nélkül az ember nem tud távol maradni a szellem játszmáitól. Egyszerűen képtelen, mert a szellemben van ugye az ördög, úgymond, az agyban, az emberi intellektusban van az ördög. Ő néha képes megjátszani azt is, hogy most lélekből szólsz, közben nem lélekből szólsz, hanem intellektusból. És hát akkor mi a garanciánk arra, hogy lélekből szólunk, és nem intellektusból? A garanciánk az, hogy nem azt mondjuk, amit kérnek tőlünk, nem arra reagálunk, amit tőlünk kérnek, hanem azt mondjuk, amit a lélek szól általunk, amit az Atya, a mindenható Istennek a lelke bennünk akar mondani. Nem megrendelésre, hanem küldésre, elhívásra, Istentől való elhívásra. Nem azt mondom, amit az ember kér, az emberek kérnek. Nem arra reagálok, amit az emberek kérnek, amit a szellem kér tőle, hanem annak engedek, amit Isten kér, és amit ő mond. Hogyha a szellemre reagálok, a szellemi tartalmakra reagálok, akkor én reakcióember vagyok. Tehát Isten nevében, vagy Isten nélkül tök mindegy. Tehát, hogyha én a szellemi tartalmakra reagálok, amiket az emberek produkálnak, az örülékre, a szellemi örülékre reagálok, amit az emberek gyártottak, produkáltak, akkor én bajban vagyok. Tehát reakcióember vagyok, robot vagyok. Hogyha megnyomom az Entert, írok egy sort és megnyomom az Entert, a számítógépem elküldi, és én semmiben nem különbözök a számítógéptől, mert csupán arra reagálok, amit az ördög úgy mond, bármilyen formában, embereken keresztül kér tőlem, tehát reakcióember vagyok, és Istennek az akarata, az ő igazsága, nem kívánságműsor, az nem úgy nyilvánul meg, hogy hát engemet valaki arra kér, hogy csak akkor én futok és cselekszem, azt nem, emberek, ez őrültség. Jézust hívták, hogy jöjj, mert a barátod Lázár beteg, és Jézus figyelmen kívül hagyta, meg sem hallotta azt. Nem tojta össze magát, hogy jaj, hát a Lázárnak most baj, most mit tudom én, felment a vérnyomása, fussunk gyorsan, hogy akkor tegyünk borogatást a homlokán, nem. Jézus meg sem hallotta. A félelem, az ördög szólt hozzá Jézushoz. Talán Márta által, a barátai által, hogy te, a barátod Lázár beteg, halálos ágyával. És Jézus végezte az ő dolgát, teljesen higgadta, és miután Lázár meghalt, 4 nap múlva megérkezett. Mert 4 nap múlva küldte őt oda Isten. Ő nem futott bele az emberek provokációjába, mint én. Mint az én, mint az ego. Mint ahogy mi sokszor belefutunk az emberek provokációjába. Emberi jó szándék. Jaj, akkor most kicsi Jézuska, meg kicsi Isten, csak olyan jó lesz. Ne! Lófasz emberek, hazugság. Hazugság. Tényleg. Bocsa a profán kifejezésért, de hatalmas hazugság. Nem kell futni, mint az idióták. Semmilyen provokációra. Mert hogyha futunk, akkor robotok vagyunk, Jézus nem futott, hanem ő igyekezett elvégezni azt, amivel Isten őt megbízta. Nem azért ment ő Lázárhoz, a 4 napos hullához, mert emberek hívták, hanem ő azért ment oda, mert Isten küldte. A kettő nem ugyanaz. Hogyha ő futott volna akkor, amikor az emberek hívták, akkor ő szellemben, a szellem csapdájában lett volna, az ördög csapdájában lett volna. De mivel nem futott, hanem akkor ment, amikor Isten küldte, ezért ő lélekben maradt, hűséges maradt az Atyához, a mindenható Istenhez. Ez, ami nem mindegy, emberek. Ez, ami nem mindegy. Bele sem merek gondolni abba, hogy mekkora hűségre van szükség a részemről, Isten gyermekei részéről, Istennel szemben, hogy el tudják kerülni a szellemi provokáció csapdáját. Ja, anyám fej volt, és akkor futok. Hát akkor fuss rá, barátom. Ereszed, sprint. Vagy bárki hívott, és te futottál. Emberek, ez mind a szellem, az ördög csapdája. Tetszik vagy sem, ez az ördög csapdája. Tehát, hogyha az ember nem engedelmes, nem enged Istennek, akkor reakcióember. Szellemben van, ördög csapdájában, az emberi elbukott gondolkodásban van. Reakcióember. Az ember vagy a reakcióember, vagy engedelmes gyermek. Kettő nem ugyanaz. Reakcióember, egyenlő biorobot, és van az engedelmes gyermek, aki enged az Atyának. És ahogy mondja Pál apostol, hogy amikor az elhívást ő megkapta az Úr Jézustól, akkor ő testtel és vérrel nem tanácskozott, hanem azt cselekedte, amit a lélek mondott neki. Testtel és vérrel nem kommunikált, hogy jaj, akkor tedd ezt, vagy csináld azt, vagy ne. Ne. Ő kapta a hívást és ment. Nem érdekelte, hogy az emberek mit mondanak. Ő cselekedte azt, amit neki mondott a lélek. Ez az engedelmes gyermek, Isten gyermeke. Jézus ilyen volt. Ezt mutatta ő meg 3,5 éven keresztül. bemutatta az, hogy mit jelent engedni Isten akaratának. Aki enged Isten akaratának, aki engedelmes, az nem reakcióember. Ahhoz, hogy ne legyek robot, biorobot. Nekem fontos engednem Istennek, Isten akaratának. Hogyha engedek neki, akkor ő lefoglalja az életemet, az ő jelenléte, és ő irányít engem. Ha nem engedek neki, akkor engedek az embereknek, tehát reagálok az emberek szavára, az emberek kérdésére és kérésére. Tehát reakció ember vagyok. Reakció ember. Ezek kemény felismerések számomra is, és érzem, hogy noha láthatom az igazságot, hogy hogyan kéne éljek, ki kell mondjam, hogy ez nekem lehetetlen. Nem tudom, tehát egyszerűen nem tudom ezt megcsinálni. Vannak szokásaim, testi szükségleteim, testi elgondolásaim, amelyek reakcióba léptetik a lelkemet, különböző agyi programok, amelyek arra kérnek, hogy cselekedjen meg azokat. Tehát, ha valaki hallja azt, amit mondok, akkor teljesen biztos, hogy megérti, hogy miért mondta Jézus, hogy az üdvösség embernél lehetetlen. Ezért lehetetlen emberek. Tehát, ha valaki felfogadta, amit mondtam, hogy az ember vagy reakció ember, az emberek kérdésére, provokációjára reagál, hívására reagál, vagy pedig Istennek a küldésére. És akkor ő gyermek, akkor már nem ember, nem biorobot. És a mai társadalom arról szól, hogy teljes mértékben biorobotokká tegyenek minket, reakció emberekké tegyenek minket. Ha a telefon szól, akkor abba helybe felkapom a telefont, mint egy epilepsziás. Gyorsan a reakcióba lépek is, megnyomom a válaszgombot, pedig nem biztos, hogy kell válaszoljak. De hogyha az embernek nincs lefoglalva az élete, a tekintete Isten lelke által, kénytelenül reagálni a szellem provokációjára, és minden szellemi provokáció, minden, ami emberek részéről jön, minden szellemi provokáció. És most elmondanék egy eléggé sarkalatos példát, amikor a fiatal próféta azt kapta Istentől, hogy keresse meg a királyt, és ő megkereste a királyt. De Isten neki azt mondta, hogy ne fogadja el a királynak a vendég szeretetét. Ne maradjon ott a királynál, hanem egy másik úton menjen vissza az ő otthonába. És a királynak elmondta Istennek az üzenetét, az feltetőleg nem volt kellemes a király számára, de ő átadta. És elindult hazafelé egy másik úton, nem fogadta el a királynak a vendég szeretetét. Azonban egy idős próféta megtudta, hogy ő járt a királyhoz, és azt mondta, ennek a fiatal prófétának azt üzente, hogy az úr angyala meglátogatta őt, és azt mondta neki, hogy lássa őt vendégül, térjen be az ő házába, legyen az ő vendége. És a fiatal próféta betért hozzá, megvendégelte őt az öreg próféta, de mivel, hogy ő a fiatal próféta nem azt mondta, hogy te várjál, mert nekem Isten nem mondta, hogy menjek be hozzád vendégségbe. Ha akarta volna, akkor szólt volna nekem az ő angyal által, vagy az ő lelke által, de nem szólt. Hanem ő elhitte azt, amit mondott az öreg próféta, hogy neki angyal szólt, hogy őt vendégelje meg. És bement hozzá az ő házába, ott megpihent, és étkezett. És akkor kijött az öreg prófétától, az oroszlánok elkapták és megölték őt, a fiatal prófétát, mert ő belement a szellem provokációjába. És ez volt a legalatomosabb szellemi provokáció, hogy a fiatal próféta egy olyan szellemi provokációra reagált, ami Isten nevében terítette be őt, mert az öreg próféta Isten nevében szólt hozzá, nem mint arany, ami fénylik. Ő elhitte, hogy az öreg próféta valóban Istentől szól, de még hogyha Istentől szólt volna is, akkor is ő azt kellett mondja, hogy te ne haragudjál, nekem Isten azt mondta, hogy másik úton menjek haza. Nem mehetek be hozzá. Szia! Amúgy ezt nyugodtan rá lehet vetíteni a mi életünkre, a mi hétköznapjainkra ezt a történetet, mert némelyek megkapták az elhívást Istentől, akár az én szavaim által, akár más bizonságtevők szavai által, és tudták azt, hogy Isten személyes, és mindenki ezt személyesen beszél, és mindenkit személyesen akar vezetni, pontosan úgy, mint Jézust. Ennek ellenére elfogadták az öreg prófétától a meghívót, a vendégségbe való meghívót. Ki az öreg proféta? Ki a fiatal proféta? A fiatal proféta egy fiatal újszülött bizonságtevő, aki nemrég lépett Istennek az útjára, a Krisztus útjára. Az öreg proféta pedig az öreg, például az öreg legöregebb szervezet, amely Isten nevében profétál, lehet például a Vatikán, katolikus egyház, valamelyik vallási felekezet. És igen, történik ez, hogy némelyek, akik bizonságtevőkké váltak, valamiért nem maradtak hűségesek, nem maradtak álhatatosak, és elfogadták az öreg proféta hívását. És bementek egy ilyen gyülekezetbe, az ő házába, az öreg proféta házába, egy gyülekezetbe, egy vallásba. És mi történt velük? Az oroszlán széttépte őket. Miért? Azért, mert a vallások egytől egyik az oroszlán, vagy a fenevad kezében van. Ezt úgy mondják hétköznapi nyelven, hogy a vallás és a politika kéz a kézben jár egymással. Tehát jelképesen az öreg proféta az a Bálám, a hamis proféta, a vallás. És a fenevad maga, hogy az oroszlán, a politika, vagy a világ. A legtöbb vallás, keresztény vallás, vallás felekezet, kompromisszumot kötött, teljes mértékben össze van feküve a világgal, az oroszlánnal, a fenevaddal, és az embereket megkötözik, ahogy mondja Jézus, hogy bezárják Isten országát, ők nem mennek be, ők nem fogják meglátni, de akik be akarnak menni, azokat sem bocsátják be, mert Isten nevében elhitették őket. Parkoltatják őket a gyülekezetekben, a templomokban. Az emberek meddő módon tapsikolnak, vagy hallelujáznak, és már nincsen személyes kapcsolatuk Istennel, hanem hallgatják a papot, a pásztort. Hallgatják a fenevadat, ugye, mert tulajdonképpen a pap és a pásztor által a fenevad szól hozzuk, maga rendszerre, az oroszlán szól hozzuk. Hisz ez megtörtént a Covid-ban, ha valaki ezt nem érteni, elmondom egészen konkrétan, hogy a Covid-ban mi történt. Az történt, hogy a fenevad, az oroszlán, a rendszer, a politikum, a politikai hatalom azt mondta, hogy oltani kell. Egyedüli megoldás az oltás. És ugyanezt mondta az öreg proféta is, a Bálám, a hamis vallások. Tehát a vallások ugyanazt mondták, amit a fenevad mondott, az oroszlán mondott. Tehát a vallások tulajdonképpen teljes mértékben egyetértésben voltak, összhangban voltak a politikai hatalommal. Ez történt, emberek. Ez történt. És akik hittek a papoknak, pásztoroknak, lelkészeknek, némelyek meghaltak, az életükkel fizettek, ami le van írva a Bibliában, ez megtörtént. 2021-22 oltások, oltakozás, ez megtörtént. Akik Istent keresték, és bementek egy ilyen gyülekezetbe, a gyülekezetek által is az oroszlán szólt, és meghaltak, elvesztek, az oroszlán széttépte őket. Mert a gyülekezet maga a vallási szervezet az oroszlán kezében van, a fenevad kezében van. Érthető, hogy miért fontos a személyes kapcsolat Istennel, miért fontos újjászületni Isten lelke által, Jézus szava által, ezért emberek, ezért. Mert Isten nevében szól a hamis proféta, az öreg proféta, és ugyanazt szólja, mint az oroszlán szól, a fenevad szól. Tehát maga a rendszer széttépte, megölte az embereket, mert az öreg proféta azt mondta, hogy oltás egyenlő oltalom, tehát oltatni kell, és Isten nevében küldték őket oltani, Isten nevében küldték az embereket a betegségbe és a halálba. És mindez annak köszönhetően, hogy az emberek nem Isten keresték, nem Isten lelkének hittek, nem Isten szavának hittek, hanem a szellemnek, az emberi elgondolásnak. Imádkoztak a gyülekezetek, hogy Isten gyorsan küldjön olyan tudósokat, akik fel fogják fedezni az oltásnak az ellenanyagát. Ilyen feltelmesség történt a kereszténységben, és ezt emberek milliói, százmilliói hitték, elhitték ezt az őrültséget. Hogy Istennek tudósokra van szüksége, Istennek a tudásfájnak a gyümölcsére van szüksége ahhoz, hogy gyorsan kifeleztesse az oltóanyagot az emberek által kitalált vírusra, emberek őrültség. Ez talán megmutatja, hogy mekkora szüksége van az embernek arra, hogy lelkivé váljon, testiből lelkivé, szellemiből lelkivé váljon. Támadjon fel a lelki halálból, nem a szellemiből. Hát a szellemi halálból nem lehet feltámadni. Tehát szellemileg az ember él, mert agyban van, agyban futkorászunk. A keresztények agyban futkorásznak. A mai hívők agyban futkorásznak, és nem lélekben emberek. Nem lélekben járnak. Agyban, szellemben futkorászni lehet, lélekben pedig járni lehet. Aki nem engedelmes Istennek, az reakció ember. Aki nem enged Isten szavát, nem hallja Isten szavát, az az emberek szavára reagál, a saját agyának a szavára reagál. Reakció ember, mint egy számítógép, mint egy robot. Ez maga a halál, emberek. Ez az első halál, amiről a Biblia beszél, az első halál, a lelki halál. Az, hogy a lelkünk nem hallja Istent, és képen a mi lelkünk, a mi testünk is, a szellemnek engedelmeskedni, az emberi értelemnek engedelmeskedni. Ez maga a kárhozat egyenes útja, széles útja. Tehát, ha valaki úgy gondolja, hogy be kell bizonyítsa Isten létezését, az ember már bajban van, hatalmas bajban van, benne van a szellem csapdájában, a saját szelleme, a saját agya, a saját intellektusa csapdájában, vagy más emberek csapdájában, Herodes csapdájában, Nikodémus csapdájában, vagy Poncius Pilátus csapdájában, tök mindegy, papok csapdájában, vallások csapdájában. Nem kell lehetetlen bebizonyítani Isten létezését, és nem is kell, mert Isten személyesen felfedi magát. Ő azt mondja, hogy kiálts hozzám, te személyesen, ne a papbácsihoz, ne a kiáltó szóhoz, ne egy másik emberhez, kiálts hozzám, és én válaszolni fogok. Hatalmas dolgokat mondok, és megfoghatatlanokat, amiket nem tudsz. Ezt mondja az élő Isten. Tehát nem kell semmilyen közvetítő emberek. Senki az igazta világon. Senki. Ezért adta az életét Jézus, hogy ne kelljen közvetítő senki számára. Ha hozzá kiáltunk, akkor ő nekünk válaszol. Nem kell tátott szájjal, lelkileg lebénult módon hallgatni az unalmas papok beszédét. Mert Isten beszél hozzánk. A bizonságtevők mi, akik erről beszéltünk, arról teszünk bizonságot, hogy Isten hogyan beszél hozzánk. És ez inspirálhat némelyeket, akiket Isten vonz. De nem én tanítok senkit, nem én mutatom meg az utat, hanem én csak elmondom, hogy velem ez történik. És Isten azt mondja, hogy mindenkinek megadja ezt a lehetőséget. Mert aki ezt a lehetőséget hallja, most például azáltal, hogy én erről beszélek, te, aki ezt hallott, tudomást szerez erről a lehetőségről, hogy Isten hozzád személyesen szól. Mert amíg te engemet követsz, addig te agyban futkorászol, szellemben vagy, reakcióember vagy, és nem lelki ember. Nem lelki ember vagy. Nem Istennek a hívására, nem az Istennek a hívásának engedsz, hanem az én szavamra reagálsz. Valaki már rég nem kéne hallgassa a kiáltószót, például, hanem egyszerűen engedjen Istennek, hogy legyen lélekben. Mert aki hallgatja a kiáltózót, azt szellemben hallgatja, az értelmével hallgatja. De Isten, amit mond neked személyesen, azt lélekben hallod, hogy mit cselekedj, mit csinálj, hogyan élj. Isten megmutatja, elvezet minden igazságra. Azt mondja az Úr Jézus, akinek a nevét és a szavait szégyelli a modern társadalom, hogy ama vigasztaló a Szentlélek, akit az én nevemben küld az Atya. Ő megtanít titeket mindenre, és eszetekbe juttatja mindazokat, amiket én mondottam nektek. Ez a Szentlélek. És aki a Szentlélekkel él, az valóságosan él. Valóságosan él az ilyen ember. Mert a lélektől tudja, hogy mi az ő dolga. A lélek betölti az ő életét, az űrt az ő szívében betölti a lélek, és nem kell megtelni az ő szíve olyan szellemi tartalmakkal, amelyek a halálban tartják őt Isten nevében. A lelki halálban tartják őt. Hát ez a megértés jött. Istennek a létezését nem kell bebizonyítani, mert nem is lehet, nem tudjuk bebizonyítani, mert Isten minket nem ezzel bizott meg, hanem azzal, hogy legyünk bizonságtevők, hogy mondjuk el velünk, mi történik, ennyi. És ő maga mindenki számára bebizonyítja az ő létezését. Akinek ő maga nem bizonyítja be az ő létezését, annak én nem tudom. Egyszerűen nem tudom. Teljesen fölösleges kínlódni. Tehát ő fog meggyőzni téged az ő létezéséről, ha te hozzáforrászkodsz. Ha te neked jobban tetszik a kiáltó szó, akkor te a széles úton vagy. Én hiába, hogy az ő lelkéből szólok, te a széles úton vagy. Még mindig a széles úton vagy, mert engemet hallgatsz. És nem azt hallgatod, aki betölteni a te szívedet az ő jelenlétével. És megmondaná, hogy mit csinálj, hogyan tegyél bizonyságot, mit mondja le, ami veled történik, azt mondd el, hogy azáltal inspirált embertársaidat arra, hogy kívánják megismerni az igazságot, az élőt, az, hogy Isten személyesen szól mindenkihez. Az igazság nem teória, nem teológia, nem filozófia, nem egy agyba betehető képlet vagy tudomány. Az igazság az élő Istennel való élő kapcsolat. Ez az igazság. Röviden. És ezt mutatta meg Jézus. Ha őt megismered, látni fogod egészen pontosan, hogy él az igazság az Isten gyermekei által. Nem teória, nem teológia, nem vallás, nem filozófia, hanem Istennel való élő kapcsolat. Egyszerű példa, hogyha Istennek a lelke valakit arra indít, hogy látogasson meg egy másik embert kórházban, betegállományban van, ő azt megteszi. Az igazság az, hogy ő Istennek a lelke által meglátogatta őt, és pont azt mondta neki, amit Istennek a lelke akart neki mondani, mert ő hallotta a lélekben, hogy mi az ő kötelessége embertársával szemben. Ez az igazság. Az igazság ez, hogy valaki enged Istennek. Az engedelmesség az igazság. Az engedelmesség, és Jézus engedelmes volt. Egész életében engedelmes volt. Engedett az atyának. Nem volt biorobot, nem szellemben futkorázott Jézus, nem agyi programokat futtatott Jézus, hanem lélekben volt, lélek szerint volt engedelmes az atyának. Neki nem a papok mondták meg, mit csináljon, nem az anyja, nem Szűz Mária, és nem József, hanem neki Isten mondta meg személyesen, hogy ő mit mondjon, mit cselekedjen. Nem azt mondom, és nem azt cselekszem, amit akarok, mondja Jézus, hanem amit az atyától hallok. És ez az engedelmesség. És aki nem engedelmes Istennek, az reakcióember. Reakcióember. És a reakcióemberek vitáznak egymás ellen, egymás sajtáznak, akár Istenről is. De ez még mind reakcióember. Biorobot, vallásos biorobot, vagy pedig ateista biorobot, teljesen mindegy. Teljesen mindegy. És ezek ugye kemény szavak és szembesítő szavak lehetnek, számomra mindenképpen azok, de Isten ezt nem azért jelenti ki nekem és mindenkinek, aki ezt megértheti, hogy minket bántson, hanem azért, hogy szembesítsen azzal, amitől meg kéne szabaduljunk ahhoz, hogy valóságosan szabadok legyünk. Mert aki Istennek nem enged, embereknek kell engedjen. Kénytelen embereknek engedni. És az ilyen ember nem szabad. Az szabad, aki Isten lelkének enged. Aki emberek szavára reagál, az reakció ember, tehát ő még robot, szellemben van, és nem lélekben. Ez a különbség a lélek és a szellem között. Aki megérthette, nekem szépen mutassa meg embertársainak. Ingyen kaptátok, ingyen adjátok. Isten áldjon, sziasztok!